is azt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy van, amiben véleménye van, és megfogalmazná, az csak bátorítani tudom, hogy ezt tegye meg, hiszen, ahogy ezt a beszélgetés során is mondtam, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy azon túl, hogy ez megszületett, legyen róla tér és lehetőség vitázni.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és tulajdonképpen én meg magukat arra bátorítom, hogy a következő lépéseknél is nyugodtan küldjék el hozzánk az anyagot, és mi természetesen újra szívesen beszélgetünk róla, mert a céljaink ugyanazok, hogy minél többen és minél szabadabban közelítsék azokat a szerepeket, amit állampolgári felelősségnek hívnak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának.
Én is köszönöm szépen, viszonthallásra.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Ma, amikor a gazdasági válságot gyökeresen átalakítják a fogyasztói magatartást, különösen fontos megértenünk, kik irányítják valójában a választásokat, és a telefonban itt van Pálfi Éva női marketing szakértő, a Magyar Marketing Szövetség női marketing tagozatának elnöke, és a Business to Woman alapítója, nem tudom, mindent elmondtam-e. Szervusz!
Igen, szia, és üdvözöllek benneteket, és az Évit valóban jobban szeretem, úgyhogy tökéletesen mondtad el. Így van, a nők döntenek. Készült egy piackutatás nálunk most 2025-ben, egy reprezentatív piackutatás, ami 6270 fő bevonásával, illetve jóval nagyobb számú bevonással, de ennyi adatot sikerült gyűjtenünk. Uh-huh. Tehát egy nagy számú férfi és női reprezentatív piackutatásról van szó, és bizony kiderült, hogy 89%-ban nőknek adunk el. Tehát a vásárlásokban a döntéshozók, a háztartásokban a fogyasztói döntések döntéshozói mind nők.
Hát nagyon fontos, hogy miben adunk mi a nőknek mozgásteret. A gyerek nevének a meghatározásában talán nem, de mondjuk, hogy mit vásárol. Tehát azért fontos, mi a terület, amin mi átadjuk a mozgásteret a lányoknak, fiúként.
Igazándiból tradicionálisan hétköznapokban a nők vásárolnak be, tehát a háztartásokban, itt a fogyasztói döntésekről van szó, hogy nők vásárolnak, nyilván ilyenkor azért egy cég életében ezt végig kell gondolni, hogyha ők vásárolnak, ők a döntéshozók, akkor bizony 10 vásárlásból 9 alkalommal női logikán megy át egy döntés. Uh-huh. Akár a gyógyszereket, akár az élelmiszert, az autóvásárlásban is most már elég komoly döntéseink vannak, sőt már teherautókat is vásárolunk, úgyhogy ez egy nagyon átfogó szinte minden iparágra kiterjedő piackutatás volt. Egyébként nem ez volt az első, tehát 17-18-ban kezdtük el, és egészen képzeld el 2022-ig ilyen 85%-on volt ez a szám.
És akkor nagyot lépett, még 4 tizedet ment föl, vagy 4 egységet is ment föl. Hadd kérdezem, hogy igazából miben más a női döntés, mint a férfi döntés?
Hát mindenben.
Mégis.
Ugye, amikor az autót bele, megveszik a család. Amikor elmész vásárolni, igen, akkor konkrétan levadásol valamit, és hazaviszed, és tök büszke vagy rá, hogy gyorsan letudtad a feladatot. Mi nők meg elmegyünk úgy vásárolni, hogy sok esetben fogalmunk sincs, hogy mit fogunk ott megvenni, csak egyszerűen elmegyünk. Nyilván van egy-kettő dolog az, amit szeretnénk megvásárolni, de az összes többi az egy ilyen nagyon erős impulzív vásárlás. Uh-huh. Kapcsolatokat építünk közben, órákat képesek vagyunk tényleg eltölteni akár a plázákban, de online platformokon is. Uh-huh. És teljesen másképp bízunk meg egyébként egy brandben, másképp döntünk.
Uh-huh. Akkor ezt a marketing is tudja, mert azért tulajdonképpen sokszor figyelem a marketing munkákat, rengetegszer úgy nem olyan, mint hogy én gondolom, de úgy tűnik, uh-huh, hogy mégis csak működik, mert hogy növekszenek a különböző számok.
Ugye a B2B-vel most már 2018 óta képezzük a szakmát. Jó magam egyébként a Metropolitan Egyetem mesterképzésén a marketinges szakembereket is, tehát most már 5. éve diplomáznak nálam, illetve B2B marketinget, ezt a tudást, konkrétan ezt a tudást tanulják. Egyre többen vannak egyébként, akik felismerték azt, hogy ez nem egy úribóhosság, hanem ez egy józanész kérdése, hogy odafigyeljünk női élethelyzetekre, női döntésekre, nőknek borzasztó keves idejük van, és ilyenkor nyilván információval is kell támogatni. De bizony, ahogy mondod, én is látom azt, hogy még mindig megy ez a pusolás, ez a vedd meg, ez a lemaradt, tönkremész, egy csomó olyan dolog, ami nem egy felelős kommunikáció, pláne úgy, hogy a nőknek borzasztó kevés idejük van.
Nagyon izgalmas, amiről beszélünk ide, akkor szeretném érteni, mit jelent ez a mellékmondat, hogy a nők mégis úgy érzik, hogy figyelmen kívül hagyják őket.
Úgyhogy ez konkrétan azt jelenti, hogy sztereotíp hozzáállással beszél, kommunikál hozzájuk, még mindig nagyon sok márka. Ugye a magyar nők élethelyzete amúgy is különleges, akár a globális élethelyzetekhez képest, de egyébként Európán belül is. Nagyon sok nő él itthon egyedül, például az egyedülállók 68%-a nő. Nagyon sok nő neveli egyedül a gyermekét. Egy személyben döntéshozó a háztartásban, családban, és ilyenkor például nem mennek rá a cégek arra, hogy ő adott helyzetben milyen élethelyzetben van, milyen élmény van szüksége, csak leragadnak annál, hogy legyen rózsaszín, kicsi, és ezzel azt üzenik, hogy nagyon nem is vagyunk kíváncsiak rájuk.
Azt mondod, hogy személyesebbnek kellene lenni? Azt mondod, hogy személyesebbnek kellene lenni az egész marketing folyamatának?
Így van, és egyébként erre halljuk be, minden lehetőségünk megvan, hiszen itt van a mesterséges intelligencia is, hiperpersonalizálunk, és nagyon sok esetben rengeteg adatból le tudnánk szűrni azt, hogy kinek mire van igazán szükséget. Uh-huh. Generációk között is óriási különbség van, tehát az E-generáció és az X vagy a boomerek között teljesen más az igény, a vágyak, a lehetőségek, és másképp is vásárolnak, másképp döntenek az élet minden területén.
Azt mondod, hogy sok éve vizsgáljátok különböző piackutatásokkal ezeket a jellemzőket, ugye, és látod a változásokat, de ez nyilván nem csak a számokban érdekes, hanem tartalomban. Van-e tartalmi elmozdulások például? Régen a pénz, most már inkább a színek, szóval van-e valami fajta elmozdulás is ezen a területen?
Azért hál' Isten tapasztaljuk azt, hogy egyre több az érzelem központú, vagy az élmény központú megközelítés a kommunikációkban, és ugye ez nem csak a marketing, hanem az élet minden egyes területére igaz. Soha nem volt egyébként a nőknek ennyi lehetősége kiteljesedni, mint ma szerintem. Rengeteg olyan dolog van a mi birtokunkban, ami szüleinknek, nagyszüleinknek nem volt, és azt gondolom, hogy ez a változás már rég elindult, csak hát azért még itt azért van teendő bőven.
Hadd kérdezem, a nők mennyire vezetik meg a nőket a márkák? Mert ugye sokszor ilyen márka sovinizmus, a márka sztárok vannak, és mennyire lehet ezen tovább lépni, és a minőség az sokszor nem azonos a márkával. Tehát, hogy van ez itten a nők világa?
Konkrétan mire gondolsz a divatiparban?
A divatiparban egy csomó márka az sokszor felül néha mindenfajta várakozást, nem tudom, úgy gondolod, nem tudom.
Többet ígér, mint amit végül
így van.
Hát szerintem ők nagyon-nagyon gyorsan szelektálódni fognak, mert az interneten először is nagyon gyorsan elterjed ennek a híre, másrészt pedig hosszú távon szerintem nem lehet egy nőt becsapni. Egy nőt egyszer meg lehet vezetni, max. Kétszer, de utána el fogja hagyni a céget, és ma az ilyen hirdetési árak mellett, az ilyen promóciós megjelenések mellett ezt azért szerintem minden cég beláthatja, hogy a hűséges vevő a legjobb biznisz nekik is. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon jó társadalmi szerepvállalás, hogyha jól kommunikálunk a nők felé, hiszen a nők sokkal magabiztosabbak lesznek, edukáltabbak, és több lehetőségek lesznek a cégnek, viszont tényleg így jól látható bevételük születik.
Amikor egy ilyen vizsgálatot látok, mindig úgy érzem, hogy egyfajta ilyen bizarr konkurencia harc folyik a férfiak és a nők között, és hogy ezt gondolom nem verseny miatt állapítottátok meg, hanem azért, mert a döntésekben tényleg dominánsak a nők.
Képzeld el, hogy én már vártam, hogy esetleg a férfiak nagyobb számban lesznek, tehát én pont az ellenkezőjére gondoltam, hiszen egyre több egyedülálló van, és ez a Z-generációra nagyon igaz, úgyhogy, és ez nem erről szól. A B2B az arról szól, hogy a nőket megvizsgáljuk, hogy milyen döntéseket hoznak, milyen élethelyzetekben vannak. Valójában, hogyha ez a szám ez 50-50% lenne, akkor is ugyanúgy mi a nőkre koncentrálnánk, hiszen ez nem egy nemi kérdés, hanem egyszerűen egy teljesen más döntési folyamat.
Pár én most pont fordítva gondolom, hogy érdekes lenne megvizsgálni a férfiakat, hogy ők miért vannak ennyire, hogy is mondjam, csak a peremhelyzetben ebben az egész történetben, hisz lehet, hogy ott rengeteg tartalék kapacitás húzódik a háttérben, csak egyszerűen nem figyelünk rájuk.
Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, hiszen ők is ugyanúgy változnak velünk együtt.
Igen. Ugye? Mert hogyha a férfiak nagyon sok kapacitásokat is szintén elnyelik, mert ugye elé kerülnek a nők.
Igen, és érdemes egyébként ilyenkor végig gondolni azt, hogy mondjuk Budapesten azért egész más egy nő élethelyzete, mint mondjuk vidéken, de ez ugyanúgy a férfiakra is igaz. Tehát itt például szembesülünk olyan problémákkal, hogy ugye ez egy klasszik, örök klasszik, hogy vagyok-e elég jó anya, vagyok-e elég jó feleség, de például egyre többet halljuk azt, hogy nem tartják a nők magukat elég jó háziasszonynak, és minél messzebb megyünk, minél inkább vidéken vagyunk, hogy ott egyre jobban megszólják az embert, a nőket, hogy mi az, hogy rendelt most magának ebédet, miközben dolgozott, és miért nem azt használja föl inkább, amit a kertben megtermeltek, vagy tényleg ott elkészítettek saját maguk. Szóval azért itt még nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog egyébként, amiről beszélgetünk, és mi is szeretnénk jóval mélyebbre menni.
Hát igen, mert a családon betöltött szerepek azok például igencsak kulcs, és ugye rettetesen sok családban változnak a szerepek, már egyáltalán igen. Nem arról beszélünk, hogy kizárólag a nők főznek, sőt, nagyon sok helyzetben férfiak boldogan főznek, és a háztartási szerepekben is nagyon sokszor sokkal nagyobb az osztott, megosztottság, mint gondolnánk.
Remek édesapák is.
Tessék?
Remek édesapák is. Ezeket mi is látjuk egyébként, és ezért is gondoltam, hogy most pont az ellenkező irányba billen el, de nem. Tehát tényleg a női befolyás az nagyon-nagyon magas most.
Nagyon kíváncsi lennék, hogyha visszatérhetnénk még egy kicsit egy vagy két évvel ugyanerre a történetre, mert valahol azért a 89% az nagyon magas. Szóval az igazából nem biztos, hogy ennyire lefedi azért a nők és a férfiak erejének a különbségét. Sokkal erősebbek lettek a nők, és minden tiszteletem az övék. Csak hogy ez ne legyen ennyire elsőprő, annak nagyon drukkolnék, mert
Pedig egyébként, egyébként szoktam ezzel viccelődni, hogy ha befolyásolást nézzük, akkor szinte mindent a nők irányítanak. Tehát gondolj bele, azért addig sógunk, búgunk, amíg azok a döntések megszületnek a férfiban is, és tényleg ott a háttérben azért nagyon-nagyon komoly szerepe van a nőknek. De tény, hogy ez egy nagyon magas szám, és ez nem véletlen, hogy így alkot. Nagyon nagy a merítés egyébként, amiből ezt le tudtuk szűrni.
Nagyon érdekes, amiről most így beszélgettünk, és érdekes lenne, mondom, figyelni a folyamatokat, mert azért sokfajta, hogy női-férfi viszonyhoz képest ez egy nagyon markánsan eltérő megközelítésmód, és hát én még ilyen erősen nőket nem érzékeltem egy-egy vizsgálatban, mint pont ebben a témában, és ezért is nagyon kíváncsi voltam arra, amit most itt elmondtál. Én drukkolok, hogy ezt a következő alkalmakkal is át tudjuk beszélni, pontosan azért, mert egy izgalmas, dinamikus mozgás van a mindennapos életben, aminek a nyilván az üzlet egyik legjobb példája, megmutatója, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, érdekes volt, és visszaszeretnék térni.
Én nem csatlakozom ezekhez a beszélgetésekhez.
Jó, köszönöm még egyszer, minden jót neked, jó? Szervusz!
Perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság tehát nem csupán közvetlen a környezetet érinti, hanem az emberek jólétét és egyenlőségét. Legalábbis az ENSZ dokumentum, és szerintem egy olyan 17 szempont volt, azt hiszem írta alá 193 állom, azt tulajdonképpen nem is kizárólag csak a zöld, hogy tetszik, ügyekkel foglalkozott, hanem sok másfajta kérdéssel, így a társadalmi kérdésekkel, és most ezzel szeretnék foglalkozni. A telefon másik végén pedig jól tudom, mit van Fázolt Helga.
Szervusz. Igen, felhúztam.
Na, hát meg is találtuk akkor itten egymást ebben az egész történetben. Hadd kérdezem, hogy mit szólsz ez a dologhoz? Mik az itt igazából azok a markáns társadalmi kérdések, amik tulajdonképpen nem kikerülhetőek, hogyha fenntarthatóságról kell beszélnünk?
Hát szerintem ez a 17 pont, ez egy nagyon jó iránymutató. Igen? És én ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez egy ilyen modernkori ateista, hogyan éljünk jól ezen a bolygón, így közel 8 milliárdon 17 pontja, tehát a 17 új parancsolattal, vagy a 17 új tanácssal.
Igen.
Hát szerintem szakterületenként, vagy fókuszonként változik, mert én azt hiszem, hogy mindegyik, ami a 17 pontban foglalt, ez elég markáns és nagyon jól megfogalmazott itinerez. Az nagyon fontos, hogy ez... Ugye 2015-ben fogalmazza meg ezt az ENSZ, és Magyarország is elsők között
támogatónak, nagyon erősen támogatva egyébként Magyarország, ezt nagyon sok helyen hangsúlyozzák, hogy 2015-ben Magyarországnak a szerepe a 17 pont kidolgozásában nagyon domináns volt, tehát részt vettünk az előkészítésében.
Igen,
és ez ugye, hogy is fogalmazom, mert ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hogy mindenki a saját 17 ponton belül mindenki a saját pontját érzi, meg kellene, hogy a szakterületi szerint a legerősebbnek érezze, mert az óceánok élővilága, ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mert ahhoz, hogy egyáltalán működő klímánk legyen, tehát ahhoz, hogy mondjuk a nyára az meleg, sehetetlen 50 fokban, hogy úgy jön, meg bonyolodjon le Magyarországon, ahhoz szükség van az óceánok élővilágának megvédésére, de ahhoz, hogy mondjuk a 17 pontban megtaláljuk az oktatást, vagy a közintézményeknek a megfelelő struktúráltságát és a szegénység felszámolását, hát nehéz ebben sorrendet felállítani, hogy mivel lenne érdemes kezdeni. Szerintem leginkább ugye a 17+ pont, ez a hogyan fogjanak úgy össze az aláírást tételő államok, és azon belül pedig a végrehajtásban hogyan tudnának részt venni. És ugye ez az, amit én mindig éles kritikával szoktam illetni, hogy hát Magyarországon mi úgy beszélünk erről, mintha úgy láttunk volna a karácsonyi ég alatt, hogy van 17 pont az ENSZ-ben, holott nagyon sok más mellett a mai kutatásomnak köszönhetően találtam egy döbbenetes adatot, hogy van nekünk olyan, hogy nemzeti, már nem örültem ennek a szónak, de van ilyen, hogy nemzeti, fenntartható fejlődési tanács.
Így van.
Ami szerintem ki nem találnád, hogy ennek érdemelnek el.
Pedig van.
Akinek ugye átfogóan kellene állandóan ezt a témát a közbeszédben tartani, segíteni kellene, hogy a parlamentben ez a téma soha ne kalódjon el, segíteni kellene azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tanácsnak ülései legyenek, az beszámolókat készítsen a parlamentben, és hogy ezt mindenki, ezt a szemléletformáló gondolkodást, először is szemléletet kéne formálni, másrészt pedig ezt a gondolkodást megismerjék Magyarország szerte. Én megkérdezem tőled, hogy szerinted ennek ki az elnöke, nem tudom, hogy ki fogod a találni.
Nem tudom, fogalmam sincs. Sőt, az igazság, hogy a nemzeti fenntartható fejlődés keres stratégiájáról is csak véletlen tudtam meg, hogy van egy ilyen, mert olyan sokan nem nagyon tudják ezt. Szóval ki itt az elnök? Leblent föl a fátlat, légy szíves, ki ő?
Fellebenteném, Kövér László.
Tényleg?
Jó, komolyan mondom neked, de olyan módon van így megfogalmazva, mutatom neked, ugye ez a nemzeti tanács, független nemzeti intézmény, hát ezek közül nekünk ez ugye ma már egy kicsit így egyben nem hangzik hitelesnek, hogy független nemzeti intézmény, feladata a hazai fenntartható fejlődési alapjelzek, célkitűzések átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, és az ezzel összefüggő nemzetközi együttműködés figyelembevétele, stb. És a mindenkori elnök, vagyis az elnök, az a mindenkori elnöke a parlamentnek is. És ez Kövér László hatáskörében van, hogyha most még azt is elmondom neked, hogy ma 2025-ben ennek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak a honlapján Pili Katalin szerepel, mint alelnök, azt gondolom, hogy szerintem ezzel ki is raktam a pontot és a felkiáltó jelet is, hogy mennyire stratégia vagy nemzeti stratégia ez jelen pillanatban, és hol áll Magyarországon. De tudok még egy másikat is mondani, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács mellé rendelt szakmai szervezet, őt úgy hívják, hogy Országos Környezetvédelmi Tanács, akinek ugye az lenne a feladata, hogy ott felülül Kövér László a fenntartható fejlődési tanácson, mint az elnök, és akkor ugye így horizontálisan a megvalósulási szintekre oda alkottak egy ilyen szervezetet, hogy Országos Környezetvédelmi Tanács. Na most ennek az egyik elnöke pedig, ezt nem is várom el, hogy kitaláljuk. Ennek az elnöke pedig Baja Ferenc, környezetvédelmi miniszter.
Baja Ferenc.
Igen. Baja Ferenc, és akkor még van ugye környezetvédelmi minisztériumunk is, és ezek mai adatok. Tehát ezeket én ma hívtam le az interneten keresztül, ezeket az információkat.
Tehát akkor nevezhetjük azt, hogy meglehetősen elavult ez ügyben gyakorlatilag az a formális kapcsolódási pont, amiről most itt beszélünk. Tehát ugyan stratégiai keretek létezhetnek, de ezek a keretek annyira nincsenek feltöltve, nem annyira napra készek, hogy tulajdonképpen könnyen lehet arra gondolni, igazából olyan nagyon sok nyoma nincs, vagy hangsúlya nincs ebben a mai világban, hogy finoman fogalmazzam. Semmilyen. Uh-huh. Így van.
Igen, így finoman fogalmazom, és én így leoknyomoztam, hogy ez, ez pontosan itt tart, András. Tehát mi azt érezzük, hogy ez sehol nem tart, mikor beszélünk erről itt a közösségi rádióban. A civil szervezetek ezt érzik. Tehát ugye én még a 10 millió fának voltam önkéntes a születésekor, és azt érezzük, hogy emberre érti, amit mondunk, és támogató szándékot nagyon nehéz volt találni, kizárólag a civil szervezetek részéről. És közben kiderül, hogy itt valójában van egy nagyon erősen az ENSZ és a nemzetközi szervezetek felé kozmetikázott ilyen nemzeti fenntartható fejlődési tanács és egyéb ilyen kifejeződés, meg nem tudom, minek nevezzem ezt, meg országos fenntartható környezetvédelmi tanács és egyéb ilyen húzungok. De valódi munka nem folyik, tehát egy baj a szerencsés.
Sőt, úgy tudom, hogy a dokumentumok között az is szerepel, hogy az SDG-k, magyarul ezek a, hogy is mondjam, csak fejlődési
célpont,
azok a integrálása a különböző dokumentumokban Magyarországon megtörtént. Tehát önmagában szempontokként ott szerepelnek a dokumentumokban ezek, így például az egyes, a szegénység felszámolása, hogy az éhezés megszüntetés, ezek mind szerepelnek a magyar dokumentumokban. Itt azért is érdekes tudni, hogy mi zajlik itt nálunk ez ügyben, mert ugye ez egyrészt egy nagyon kívánatos cél, másrészt pedig igazából társadalmilag a legtöbb hasznot, értéket kellene, hogy mutasson. Tehát amikor mondjuk a környezetügyekről beszélünk, akkor a fenntarthatóság címén kiszoktuk felejteni azokat a társadalmi szempontokat, amik ugyanolyan fontos része, sőt alapvető társadalmi kérdésekként talán meghatározó része is a mindennapos életnek. Úgyhogy, na hát akkor ezek szerint azt mondod te, hogy igazából nincs érdemi formális. A formális szempontból jelen van, de érdemi megnyilvánulásokat nem igazán lehet érzékelni. Jól mondom?
Hát igen, és akkor vegyünk el egy ilyen napi Coelho idézetet, ugye nem cselekvés is cselekvés volt abban az elmúlt 10-12 évben sajnos. Tehát az, hogy nincs egy olyan energiapolitikánk, ami ugye 70%-os időnként az energiafüggőségünk. Hogy nem építettünk egy olyan energiapolitikát, aminek eredményeként mondjuk a napkollektoros családi házak, stb. Sorolhatnánk vízbázisú, geotermikus, tehát amire adottságai vannak az országnak, vagy ennek a kutatása. És ami a legfontosabb, hogy ahogy én ennek ma utána olvastam, ennek egyértelműen azok az összetevői, hogy nem az innováció, vagy nem a gondolkodás, vagy nem a megfelelő szemlélet hiányzik, hanem az, hogy például a Transparency International vizsgálta ezt, hogy mi okozza, és azt mondja, hogy rendszer szintű a probléma, hogy nem tudunk a környezetvédelemmel vagy egy fenntartható fejlődéssel együtt működni, mégpedig egy nagyon határozott, kritikus vélemény fogalmazott meg, és azt mondta, hogy a korrupció az oka. Tehát miután ugye itt is, hogyha megnézed, amiről ma is beszélgettünk, lett egy ilyen államileg életre hívott nemzeti címszót megkapott, bélyeget megkapott tanács, ami semmit nem csinál. Valójában valamilyen jogköröket magához vett, a civil társadalommal nem kommunikál, hivatalos auditja ennek a tanácsnak nincs, tehát senki nem ellenőrzi, senki nem figyel oda, és valóban évente többször is, több ízben is lead különböző típusú jelentéseket. Na most, és akkor ugye most így mondhatom, hogy jaj, de jó lenne a mai adásba beszélgetni Baja Ferenc környezetvédelmi miniszterrel, hogy ő egyébként hogy látja a 17 pontot, az úgynevezett ESG-t, hogy mennyire haladtunk, hogy hol tart ma Magyarország, milyen jó lenne erről egy szakmai szervezetet, vagy egy szakembert megkérdezni, de ahogy látod, nincs felelőse, és én nagyon szívesen írnék egy petíciót Kövér Lászlónak, dr. Kövér Lászlónak, és itt házelnök úr és fenntartható fejlődési tanácselnök úr, legyen már olyan jó, és fordítson már legalább ekkora figyelmet a kampányokra, és mondjuk a plakátokra, amiket mindig mondok, hogy úgy le tudnám cserélni fenntartható fejlődés 17 pontja plakátokra, mert egyértelműen az látszik a Magyarországot értékelő helyzetekből, ha összetetten vizsgálom a helyzetet, András, hogy minden a kapacitásunk meg lenne, a szándékaink megvannak, a szellemiségünk megvan. Egész egyszerűen ez a központosítás, és az, hogy a központosításnak köszönhetően a tájékozatlanság szürke zónájában van Magyarország. Tehát ha egyszer ebben a szemléletformálásban is lesz egy rendszerváltás, én azt hiszem, lehet, hogy egy-másfél éven belül fogunk tudni így beszélgetni, hogy már mindenki sokkal jobban érti ezt a 17 pontot.
Értem is, de egyébként ma is van felelős. Azt mondom, hogy ha itt ezeket a különböző szempontokat megnevezek, és én most még mindig a társadalmi kérdésekkel rogozom, itt azért vannak felelősök, mert hogy az oktatásnak mégiscsak van a felelőse, az egészségügynek van felelőse, ami ugye ebben a 17 pontban megszólítatik, és ilyen szempontból ráadásul ezek a szempontok be is épültek a különböző dokumentumokba. Tehát itt az a helyzet, hogy még azt is lehet mondani, ha noha az egész nem mozdul, de ezek a részfeladatok legalább a tartalmi, a társadalmi fenntartatóság címén azért igenis mozdul. Hatnának, mondanám én ilyen kommunikációs partner.
Szerintem pontosan igazad van, és mozdulnak is, de ehhez mondjuk Nagy Erzsébetek kellenek, aki ugye ma az első riportalánk volt a pedagógusok demokratikus szakszervezetét, vagy a KONG civil szerveződéskel, és ami nagyon fontos, hogy ezt ma hallottam egyébként